Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.
No, hát nézzük, hogy állunk gazdasági szempontokból, vagy milyenek a kilátások, mert hogy ugye a háború, amit Oroszország és Ukrajna vív egymással, azért az elég komoly bizonytalanságot rakott ide be a mindennapjainkba.
Ennek talán a legékesebb példája, hogy ahogy túl vagyunk egy nagy tőzsdei árasésen, vegyük az OTP-t, ami 19.000-es csúcsról esett le, mondjuk jó, a háború kitörése előtt már nem ott volt, mert már elindult egy kis korrekció.
Hát gyakorlatilag meg a 400 forintos.
Leesett 10.000 alá, és ott van most a 12 körül. Vagy igen. Ott van a 400-ig gyengülő euró, most euró most 3.75 környéken van. Tehát egy ilyen gyengébb, rosszabb szinten álltak be ezek az árfolyamok. Azért, mert a befektetők is bizonytalanok, és nem tudják, hogy mi lesz a folytatás.
Igen. Na, hogy ebből mit tud főzni a magyar gazdaságpolitika ebből a bizonytalan helyzetből, erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben, mégpedig Karsai Gáborral, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettesével. Jó napot
Jó reggelt.
Kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát először is itt a kollégám már célozgatott rá, hogy nem előzmények nélküli a gazdasági problémák, de legalább a politikai helyzet stabil volt. Most a gazdasági helyzet sem stabil, és a politikai sem.
Teljes mértékben így van. A mostani problémáknak nyilván a látványos része ez az orosz-ukrán háború következményeképpen kialakult világgazdasági és magyar gazdasági helyzet, de azért a magyar gazdasági helyzetben az ezt megelőző, most röviden így mondanám, hogy választási gazdaságpolitika, ami hatalmas pénzszórással járt együtt, azért abban, hogy ilyen magas az infláció, ilyen nagy a hiány, ennek meg volt a maga megalapozó szerepe, és most pedig az orosz-ukrán háború után, hát sok minden még nagyon nagy mértékben kiéleződött.
Igen. A politikai átrendeződésnek milyen gazdasági hatásai lesznek? Ugye egyet mondunk, orosz ellenesség. Mondunk egy másikat, az Európai Unió meg a NATO szövetségesek bekeményítettek elég rendesen. Tehát itt most nem lehet mindenkivel jóba lenni, fogalmazzunk akkor így.
Hát így van, tulajdonképpen három lényeges eleme van, ami mostani gazdasági előrejelzésünknek és értékelésünknek. Az egyik az, hogy a gazdasági növekedés üteme az nagyon lényeges mértékben lassul, akár a tavalyihoz képest, akár a korábbi előrejelzéseinkhez képest, ez igaz a világra és igaz Magyarországra. A másik, hogy nagyon nagy mértékben gyorsul az infláció, ez is igaz a világra és Magyarországra, csak nálunk az átlagosnál ez sokkal erőteljesebb. És ami speciálisan magyar, az a keleti zárás, mi így fogalmazzuk, ugye a keleti nyitásnak vége, és a keleti zárásra kerül kényszerűen sor a gazdaságpolitika. Nyilvánvalóan a választások itt igyekszik ezt bagatelizálni, és igyekszik valamilyen módon, miközben a lényeges dolgokat megszavazza a retorikájában befelé, azért hangsúlyozva valamiféle folytonosságot az oroszokkal való együttműködésben. Tehát nem lehet nem látni, hogy a együttműködés Oroszországgal alapvetően megrendült, tehát Paks 2 például gyakorlatilag ebben a formájában kizárt, hogy megvalósulhasson, de hát más orosz finanszírozású ügyletek is teljes mértékben megkérdőjeleződtek, és hát az az úgynevezett brüsszelellenes magyar retorika és gazdaságpolitika, hát ez ugyancsak részben, mert az Európai Unió teljes mértékben összezár, a visegrádi országok között is teljes mértékben elszigetelődtünk, és hát nem utolsó sorban rendkívül mértékben rá vagyunk utalva azokra az EU-s transferekre, amelyek jogállamisági követelményekhez is vannak.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor a kitettségeinket vizsgáljuk meg. Először is ugye hát a keleti zárás, ahogy ön fogalmazott, elkerülhetetlennek tűnik, de hát közben meg milyen zárás az, ahol rá vagyunk utalva az orosz energiahordozókra, amelynek a kiváltására, hát a teljes kiváltására hosszabb távon van csak lehetőség.
Ez teljesen egyértelmű, hogy éppen ezért Magyarország és Németország és még egy-két ország ellenezte is azt, hogy erre is kiterjedjen az embargó. Ami ebben a gázügyletben bizonyos értelemben Magyarország és Németország szerencséje, hogy Oroszország legalább ennyire rá van erre utalva, részben azért, mert szüksége van a bevételekre, de még inkább azért, mert ez nem egy olyan ügylet, ahol egyszerűen elzárja a gázcsapot, mint mondjuk az olajcsapnál erre még lehetőség. lehetőség lenne, mert akkor az az egész gáz kitermelését perspektívikusan lehetetleníti technikai, technológiai okokból, tehát ez Oroszországnak is nagyon súlyos veszteséget okozna a középtávon is, nem csak egész rövid távon, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez pillanatnyilag remélhetőleg megoldható, persze ki nem lehet semmiféle fejlemény zárni egy ilyen háborús helyzetben, de azért a realitás úgy tűnik, hogy a gáztállítások folytatódnak.
A következő kérdés, ha már függőségről beszélünk, az az EU forrásoknak való az, kitettsége Magyarországnak, miközben hát finoman fogalmazza, az ország nem ápol jó kapcsolatokat Brüsszellel.
Hát ugye sajátos módon a szavazásoknál az utóbbi időben a magyar kormány mindent megszavazott lényegében, amit az Európai Unió akart. A retorika borzasztóan maradt Brüsszel ellenes. Én azt gondolom, hogy a választások után ebben lényeges változások lesznek, tehát a magyar kormány most ugye nem tudjuk még, hogy ez a kormány marad, vagy az ellenzék győz. Ha az ellenzék győzne, az olyan szempontból egyszerűbb, mert ott az értékrendjének megfelelő az Európai Unió által követelt változtatás, tehát ez viszonylag egyszerű. Bár persze az sem olyan könnyen megvalósítható. A Fidesz kormány esetében ott lényeges hátraharcokat, megfordulatokat kell csinálni. Nyilván ezt valahogy el is kell adni, meg valóban engedni is kell. Sajátos módon lehet, hogy az EU se lesz annyira kemény, mint esetleg gondolnánk, mert azért az EU-nak is fontos éppen a háborús időszakban a teljesen egységes európai fellépés. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a jogállamiság ügyben elindul Magyarország ellen az eljárás. Egyáltalán nem kizárt persze. Lengyelország egy kicsit jobb helyzetben van ebből a szempontból, bár alkotmányossági ügyekben legalább akkora problémák, vagy hasonlóan nagy problémák vannak, mint Magyarországon. De azért az orosz ellenessége az, hogy terheket vállal, hogy együttműködik Brüsszellel, az... ebben az esetben egy sokkal kedvezőbb elbírálás jelent, tehát és ráadásul Magyarországot a magyar kormány pontosabban azt fenyegeti, hogy idáig Lengyelországra számíthatott, hogy meg fogja védeni a különböző szavazásokon, hát ez most erősen megkérdőjeleződik.
Na ez a gazdaságpolitikai környezet, amit az elmúlt percekben vázoltunk. Akkor tegyük fel a fő kérdést, a magyar gazdaság ebből hogyan kerülhet ki? Milyen lesz a gazdasági növekedésünk? Mennyire szabadulhat el az infláció? Hogyan alakulhatnak a bérek? Stb.
Többen feszegetnek már egy ilyen stagflációs lehetséges jövőképet.
Meg egy mini recessziót is többen emlegetnek már.
Hát ez az előrejelzésünk az nagyjából idén 2,5-3% körüli növekedéssel számol. Ez a Nemzeti Banknak az előrejelzéséhez hasonló, az alsó részével teljesen megegyezik, ők magasabbra teszik a felső lehetőségek határát, ez se kizár természetesen. Ha az orosz-ukrán háború viszonylag gyorsan és egy megbízható békeszerződéssel zárulna, akkor erre komoly esély van. Félek, hogy egyelőre nem ez a realitás, de hát ez olyan ügy, amit azért nagyon nehéz prognosztizálni. Tehát a növekedésben ez a 2,5-3%, ugye ez körülbelül 2%-ponttal alacsonyabb, mint amit mi mondtunk egy pár hónappal ezelőtt, de amit általában az előrejelzők mondtak ahhoz képest is, és hát tavaly ugye több mint 7%-os volt a magyar növekedés, persze ez egy recessziós év után volt, tehát nem csoda, ha ilyen nagyon magas, tehát ehhez képest ez a 2,5-3, ez egy viszonylag alacsony növekedés.
Hát főleg úgy ugye, hogy ez gyakorlatilag egy nulla az idei évre, mert sokan azt
az
mondják, az pont ez a 2,5 körüli mérték.
Hát igen, de ugye az a probléma, hogy az ipar az egyik problematikus ágazat. Itt részben a kereslet, részben az alkatrész anyagellátás miatt, és hát Magyarország ugye az autóiparnak nagyon nagy mértékben kitett. Itt nagyon nagy gondok lehetségesek. Ezt még egyelőre nem látjuk. A mi legutóbbi felmérésünkben egyébként sajátos módon az iparvállalatok is még tulajdonképpen ők voltak a legpesszimistábbak a összes ágazat közül, de azért nem olyan nagy mértékben romlott a vélekedésük a gazdasági helyzetről. Nyilván a saját bőrükön még nem érzik annyira, de azért ez előbb-utóbb nyilvánvalóan érezhető lesz. Hogy egyet mondjak, még például akkumulátorgyártáshoz szükség van nikkelre, ennek Ukrajna egy fontos szállítója. a neonra is szükség van, tehát ezek olyanok, amelyeknek a kiesése és ennek valamiféle pótlása biztos, hogy időigényes, költségigényes, tehát az ipar az, ami sokkal lassabban fog nyönni, mint amiben korábban reménykedtünk, egy export orientált
ágazat. Az infláció és a kamatemelés, az mennyire szűkíti a mozgásterét a gazdaságnak?
Hát természetesen szűkíti, hiszen a lakosság vásárló erejét ez nagyon nagy mértékben csökkenti. Pontosabban mondva a növekedést kisebbé teszi, hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy februárban egy óriási pénzkiáramlás történt, 13. havi teljes nyugdíjkifizetés, SZIA visszatérítés, minimálbéremelés volt januártól kezdve, bizonyos ágazati béremelések voltak, tehát összességében idén azért valószínűleg lesz legalább egy 4%-os reál kereset emelkedés.
Hát de lesz körülbelül emellé még 10%, 9-10%-os infláció.
Bocsánat, én most a reált mondtam.
Ja, bocsánat, igen, jogos.
Nominálisan körülbelül egy olyan 14%-os kereset emelkedésre számítunk az idei évben. Januári adat van egyelőre, az 13,4 volt, ha jól emlékszem, tehát valahol itt a 14 körül lehet, hogy kicsit alatta lesz a mi prognózisunk, és ha 9% lesz valóban az áremelkedés, akkor ez egy 4,5%-os reál kereset emelkedés jelent. A nyugdíjak esetében is komoly reál emelkedés lesz a teljes 13. havi nyugdíj miatt, viszont nagyon valószínű, hogy nem lesz akkora a gazdasági növekedés, hogy nyugdíjprémiumot ki lehessen fizetni. Korrekció viszont az infláció követéssel kapcsolatban lesz, tehát azért a nyugdíjasoknál is javulni fog a jövedelmi pozíciójuk az idén. Tehát összességében a fogyasztásban azért egy növekedésre számítunk, de korábban sokkal nagyobb növekedésre, vagy lényegesen nagyobb növekedésre volt esély. A beruházás az, ahol igazában stagnálás az, ami valószínű, sőt, hozzáteszem, még a visszaesés se kizárható. Ugye itt egyszerűen nincs pénz. Tehát az állami finanszírozás esetében már tavaly, ugye részben a tavalyi évre, részben az idei évre vonatkozóan a kormány összesen 1100 milliárd forintnyi beruházási támogatásnak a visszafogásáról, törléséről, halasztásáról döntött, azért ez nagy összeg. Az EU-s pénzek ugye bizonytalan a bejövetelük, ebben az államháztartási egyenleg mellett, ebben a hiányban a megelőlegezésük nagyon kockázatos, meg nagyon korlátozott lehetőség van, tehát ez is akadályozza, és hát az üzleti beruházásoknál, amit kérdezett az előbb, a kamatemelkedés az biztos, hogy akadálya lesz a beruházásoknak, mint ahogy a lakosság hitelfelvételének is.
Egy utolsó kérdés, nagyon elszaladt az időnk, de nagyon fontos. A választások után hozzá kell nyúlni, sőt, hagyjuk a választásokat, hozzá kell nyúlni idén a magyar költségvetéshez?
Hát ugye ez részben politika függő. Uh-huh. Tehát ha az ellenzék nyer, akkor szerintem már csak demonstratív okokból is lesz valamiféle költségvetés, deklarált és nyilvános másfajta költségvetés, és pillanatnyilag valójában eléggé áttekinthetetlen ez a költségvetés, hiszen ezt még tavaly fogadták el egészen más kondíciók mellett, mint ami ténylegesen bekövetkezett. Ha ez a kormány marad, akkor mivel elvileg a mozgásterület megvan hozzá, hogy a saját hatáskörén belül mindent ide-oda csoportosítson, és a költségvetési folyamatok az elmúlt években is teljesen áttekinthetetlenek voltak. Nyilvánosan nem feltétlenül lesz új költségvetés, de a gyakorlatban nyilvánvalóan radikális átrendezésekre lesz szükség.
Oké, nagyon szépen köszönjük, még majd folytatjuk, ahogy frissül az előrejelzésük, elemzésük. Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk.
Én is köszönöm.
Köszönjük, viszonthallásra.
Korsai Gáborral, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettesével váltottunk pár szót így a gazdasági kilátásokról. Most mit tanulnak, adjuk át ismét a helyet, hogy híreket mondjon, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin.